Engem abszolút nem érdekel, hogy ki honnan jön. Azt sem érdekel, milyen múltja. Ha tőlem kéri, legyen az más vallású, legyen ilyen, olyan, amolyan, bárhonnan jön, az úrvacsorát kiszolgáltatom személytől, személyválogatástól függetlenül. Én úgy gondolom, ha a kerességet is így kéri, akkor is ez van. És nyilván a keresztelésre való készüléskor, a esketésre való készüléskor is, mind a keresztelendő családnál, mind pedig az esketésnél is előzetesen beszélgetünk. És én nem is nevezném az esketés előtti jegyes oktatása jegyes oktatásnak csupán, hanem én úgy gondolom, hogy a házasulandóknak mindig kimásolom az ágendából az esküszöveget, és kezükbe adom külön-külön. És azt kérem mind a mennyasszonytól, mind a vőlegénytől, hogy saját bibliájukba helyezzék be. És ezt nem betanulni, nem megtanulni kell, hanem egy életre szólóan megélni, átélni. Nagy dolog és jó dolog, de legfőképpen szent dolog. A keresztelésnél pedig nagyon fontos, amikor imádkozunk magáért, a gyermekért és az édesanyáért. És itt térnék vissza a kérdésre. A 90-es évek egy születés. A születés alkalmakor, ahogyan a gyermek születik, nagyon sokféle szenny e világra kerül. És amikor Magyarország újjászületéséről beszélünk, akkor nem csak a jó dolgok születtek meg, hanem sokféle szenny is a felszínre került. De azért intelligens a mi népünk, azért értékőrző a mi népünk, azért kultúrájában hallatlan gazdag a mi népünk, akár saját, akár egyetemes kultúráját tekintve, hogy egy szintézis tudjon alkotni minden ember. Legyen fokmérője. Én honnan indultam, hova akarok eljutni, és melyek azok a segítségek, amelyekre én számíthatok?
Én úgy gondolom, hogy ön egy sálándi szintézisnek, ha most egy szociológiai vagy településvezetési értelemben nézem, akkor mindenképpen részese. A gyülekezete is?
Jó kérdés. Talán ide kellene idézem az egyik püspök urat, aki valamikor egy négy szemközti beszélgetéskor azt mondta nekem, hogy ez a ritmus, amit én diktálok a sárándi gyülekezetnek, ez egy fővárosi gyülekezetnek is sok lenne. Hiszen nagyon nehéz elfogadni azt a mindennapos tempót, amit az ember próbál megvalósítani több-kevesebb sikerrel. Külsőségeiben biztos vagyok benne érthetetlen, talán felfoghatatlan, hogy mi zajlik a színfalak mögött. De én úgy gondolom, nekem nem az a feladatom, hogy nyilvánosságra hozzak legbensőbb dolgokat. Mindig szeretem elfogadni és követni Kodály Zoltán stílusát és gondolatát. Neki nagyon sokféle módon, Ilyes Gyulával együtt, Keresztúrival együtt volt egyfajta cselekvési modell. Ez pedig arról szólt, hogy ő mindig le tudott ülni az akkori magyar vezetőkkel, legmagasabb szinten is, párti főtitkárral, elnöki tanácselnökével. De nagyon kemény vitáik voltak az ország irányítását tekintve, és egyáltalán a közéletet tekintve. Nagyon-nagyon hangos, kemény viták voltak. És kiment Londonba, és Londonban megkérdezték Kodályt, hogy mondja már rá, hogy Magyarország milyen szerepet tölt be, és hogy érzi magát Magyarországon. Kérem, Magyarország Európa szíve, a leggyönyörűbb ország, és itt élnek talán a legboldogabb emberek.
És azért a sok vita, és akkor legyőzzük József Attilát, mert érted, haragszom, nem ellened.
Talán ezt is elfogadhatónak vallhatjuk, de tulajdonképpen Sárándért így éltem. Belülről lehet, hogy nagyon sokféle nézeteltérés, nézetkülönbség van, De amikor én elmentem, akár Németországba, akár Hollandiába, akár pedig Erdélybe, azzal kezdtem, hogy Európa közepéből Sáránról jövök. Tehát én lehet, hogy egy kicsit most meg fognak haragudni a debreceniek, hogyha ezt kimondom. Mindig arra vagyok nagyon büszke, hogy Sárán tetszene tudni, hogy hol van. Sárán arról híres, és azért híres, mert Sárán mellé épül Debrecen, és nem fordítva. És ez azt gondolom, hogy egy egészséges belső értékmegőrzésre hivatott. Sajnálom egyébként, hogy ezzel bárki félreérteni, amit én gondolok, de emögött az a féltő szeretet van, hogy nyilván én azért állítottam a helyemre, hogy ezekért az emberekért éljek, halljak, és ne engedjem ki, még egyszer mondjam, a szellemi értéket sem. És ebben volt társ a Teológiai Akadémia. Annak idején dr. Kocsis Attila volt a főigazgatója a kollégiumnak, és Attila, mint volt évfolyam társam, egyszer fölhívott azzal, hogy a nagykönyvtárnak a duplomtárát nem tudják sehova elhelyezni, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy Sáránon esetleg adjunk erre iskola termeket, és akkor nagy örömmel vettem, hogy 52 kamionnal szállítottak ide ki 125 ezer kötetet. Ezek között a kötetek között találtunk egy eredeti nagyváradi bibliát. Ezek a könyvek olyan értéket képeznek, ami számomra legalább 5-10 évre legbensőbb olvasmányaim közé tartoztak. Olyan hallatlan szellemi terméket láttam magam előtt, aminek csodájára jártuk. És most adok hálát Istennek, hogy szellemileg megmaradhattam. Bizonyos szinten megélhettük a lelkünket, hitünket, reménységünket, bibliai ismeretünket és keresztény hitvallástételünket. Ezzel jeleztem azt is, hogy nagyon nagy érték, amit Isten ránk bízott, ezt ápolni és gondozni kell. Feleségem muzeológus, és ő ezt számítógépre vitte, és gyakorlatilag hatalmas munka. Nyilván ezekből a könyvekből, kötetekből kiestek azok a kötetek, amelyek már használhatatlanok, nem voltak szám szerint sem alkalmasok, de én azt gondolom, hogy mindenképpen egy csodálatos mű van itt, egy olyan lehetőség, ami azt gondolom, hogy a környébeli gyülekezeten nem adott.
Mennyire nyilvános, mennyire használható ez a könyvtár?
Ez a könyvtár, amiről említést tettem, nem, de van egy olyan használható könyvtárunk, egy 10 000 kötetes modern könyvtár, amit a nagy könyvtár segítségünkre sietett, és akkor azt külön berendeztük. Ez a 10 000 kötetes az arra jó, hogy kiki, amilyen esetleg a falu könyvtárában nem talál meg, vagy az iskola könyvtárában használom, megtalálja. Tulajdonképpen ezek egy ilyen kis adalékok a mindennapi munkához. A legnagyobb munkát igazán a hittan teszi ki, a hittanra való készülődést teszi ki. Talán azt kell mondanom, hogy egy hittan órára többet készülünk, mint egy istentiszteletre, mire minden diatéka, minden kivágó, minden kimit tudós, minden tankönyv, meg minden egyik eszköz rendelkezésre áll, akkor bizony eltelik keményen az idő. A legnehezebb ugyanakkor átadni a gyerekeknek a hittant, mert nagyon sok gyerek közülünk olyan, vagy közöttünk olyan, akik innen viszik haza először hallva a mi atyánkat, és otthon megtanítják édesanyját és édesapát, mert ők még nem hallottak a mi atyánkról.
Ezt tök helyen tapasztaltam már.
Sajnos van olyan hittanosunk is, aki elmondja, hogy tisztetes bácsi, én vasárnap azért nem tudok jönni bibliai iskolára, mert hogyha megtudják otthon, hogy én hittanra járok, akkor engem megvernek érte.
Ilyen szélsőségét még nem tapasztaltam beszélgetéseim során, de az általános gyakorlat, hogy a gyülekezet építésében a gyerekekre, mint közvetett eszköze, nyilván konkrétan a gyerekekre is feladat hárul, mert lassan bízva benne ők is a gyülekezet tagjaivá válnak, de sokszor azokat a szülőket, akik nem gyakorolták hitéletüket, mert úgy nevelkedtek, vagy olyanok voltak a viszonyaik, így lehet megközelíteni.
Igen. Édesanyám korán elveszítette édesapámat, mint élete párját. 48 éves volt édesapám, mikor meghalt, És tulajdonképpen öcsémmel félárvaként nőttünk fel, és mikor a első gyermekünk Judit megszületett, őt elnevezte Sétnek. Ez lefordítva azt jelenti elégtétel. Az efézusi levélben van egy különös formája az eredeti szentírási adaléknak. Ott egy helyen a második részben hivatkozik a szentíró Pál apostol arra, hogy neveljétek a ti gyerekeiteket, eredetiben ez úgy hangzik, hogy pedagógusz. Nálam ez a két fogalom egybe kapcsolódik. Özvegy édesanyám unokájának születése, életének nagy elégtétele, elveszíti férjét, elveszíti élete párját, elveszíti a boldogságát, ugye? Holott nagyon komoly kereszténységben, Krisztus hitben élte életét, és megtalálja az unokája, az első unokája születésekor Istennek a kegyelmét. És a pedagógus ott köszön vissza, amikor édesanyám haldoklott itt nálunk, nagyon nagy betegségeket élt át, és úgy élte meg a betegséget, hogy naponta a kisebbik lányomat, Zsófiát tanította németre. Németul olvasták a Bibliát, édesanyja lefordította, és akkor visszamondatta vele. És akkor így Zsófi elment előbb a pékhez, és akkor a pékségbe kért a mamának is egy kalácsot, egy kakaós kalácsot, ő pedig a fahéjas kalácsot. Megreggeliztek, imádkoztak, így ment el Zsófi naponta iskolába. És akkor egy alkalommal édesanyám ezt mondta, amikor Zsófi nem hallotta, hogy ti csak neveljétek, mi nagyszülők szeretjük őket. És tulajdonképpen nálam így alkotott a szolgálatom is egy nagy szintézést. Én Isten kegyelméből ide kerülhettem Sárándra, ez volt az elégtétel. A feleségem, Gunda Béla professzor úr Herder díja következtében Princetonba kapott egy ösztöndíjat, és mikor megtudták, hogy lelkipásztor lesz a férje, akkor megvonták tőle. És Princeton helyett Sárend lett az ösztöndíj.
Innen is látszik, hogy Sárend a világ közepén.
Így van. És tulajdonképpen mi ide kerültünk, és ez az egész idekerüléssel kapcsolatos élet kialakulásunk, életközösségünk, én ebben a formában találom elégtételét mindannak, amit Isten kárpótlásul szánt nékünk.